több elismert hivatásos művésszel, szobrászművésszel beszélgettünk a szobrokról, megnézték el, csodálkoztak, hümmögtek, nem hitték, és nem tudták ők sem besorolni sehova sem, a legnehezebb, hogy mimikát tudott faragni vakon. A legtöbb szobornak van arckifejezése. Sőt, az énekmondó, ahol két arc van, ott két különböző mimika van. Nem tudják, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, és nem tudják besorolni sehova sem. Minden szobrára a kettősség jellemző, szétfeszíti szinte ezeket a formákat. Egy ősi, ami kiesik az emberből, ami nagyon-nagyon mélyen jöhetett elő, és ugyanakkor mindig van benne egy kis modernség is, az élet és a halál, vagy a csend, ahogy az arc eltűnik, és a fülek megjelennek. Nagyon sok játékosság, nagyon sok filozófia és nagyon nagy feszültség van minden szoborban. Nem tudom kategorizálni, nem is absztraktak ezek a szobrok. Olyanok, mint hogy kiesik egy érzelemhalmaz az emberből, és azt megfaragja.
Gondolom ez a belső küzdelem is, amely ott élt benne, és amely őt is feszítette szét, ez jelenik meg ugye a szobrokon, hiszen a test az, ami a hangsúlyos.
Nincs minden szobrán emberi test, nem hoztam a kereszt súlya alatt, vagy a keresztembert, ahol a szemek át vannak fúrva, és ilyen kísértetiesen lehet átlátni az egész koponyán. A térdeplő ember, akit belenyom a földbe a keresztnek a súlya. Ezekben mindig van valami súlyosan tragikus, ugyanakkor van benne mindig valami, ami feloldja az egészet, valami, ami reményt kelt, ami tovább visz. Az ember kicsit nehezen találja meg, de megtalálja, akkor olyan aha érzése van, hogy most nem kell meghalni a fájdalomtól, mert tovább tudunk lépni. Van holnap is.
Kérdeztem ezt azért is, mert ugye nem tanult művészek szép számmal vannak, ugye, és elismert művészeinké váltak. Ő mennyire tudta megmutatni magát szobrászként? Voltak-e kiállításai?
Életében 12 kiállításon vett részt. Az unoka öccse festő volt, és együtt tartották a kiállításokat. Ami nagy bánata volt, és ezt nekem mondta első találkozásunkkor is, hogy nem találkozott olyan művésszel, aki őszintén kielemezze ezeket az alkotásokat, hiszen ezért alkotta meg őket, hogy valaki mondja meg, hogy ezek egyáltalán műalkotások, vagy lehet tűzre dobni őket és melegedni mellettük. Végig a naplóiban, a tanulmányaiban, a könyveiben kételkedik a saját tehetségében. Nem tudja megítélni, hogy ezeknek egyáltalán van-e értékük, vagy valami butaságok, amire rááldozott 30 évet, és semmi értelme nincs. Ő mielőtt nekiállt volna alkotni, ő rengeteget könyvtározott. Nagyon-nagyon sok művet olvasott el szobrászatról, festészetről, nagy szobrászoknak az életéről, technikákat és technológiákat tanult, hogy kell egyáltalán szobrászkodni, és ő ezt a tanulmányban le is írja, hogy miket olvasott össze. Például a taktilis érzékelés 30-szor lassabb, mint a látás gyorsasága, és hogy miért dolgozik olyan lassan, és miért nehéz kézzel nézni a szobrokat, mert még egy ponttól elhaladok a másikig, addig rengeteg ponton megy keresztül a kezem, és elfelejtem, mert lassú folyamat az egész. Nagyon komoly tanulmányokat írt, többet is ki is tüntettek, grafomán volt, mindent leírt. Kolozsvári vakiskola 1900-1920 között van egy ilyen tanulmánya, 4 évet könyvtározott, levéltárakba járt, korabeli, magyar királyságbeli dokumentumokat olvasott, a szekus mindig mellette volt, a kollégája mellette volt, a kollégája felolvasta, Magnóra mondta, úgy tudtak jegyzetelni, fényképezni nem lehetett. Amúgy is mit kezdett volna fényképpel vakon. A kollégája felolvasta a dokumentumokat, ő felvette Magnóra, visszahallgatta, leírta, és szortírozta, és úgy írta meg a könyvet. 4 éven keresztül kutattak hárman a szekus, ő és a kollégája.
Technikákat tanult, ezt is mondtad, de hogyan alkalmazta? Itt most szemléltető eszközként ott vannak a szerszámok, a vésők, a karapács, a fúró, amivel dolgozott, hiszen fába dolgozott. Hogyan tud valaki dolgozni nem látóként, és ráadásul fél kézzel?
És ráadásul úgy, hogy 2,5-3 évig emlékezzen az eredeti vízióra, hogy mit akart ő abból kihozni. Mert ő nem dolgozott folyamatosan, hetente 1-2-3-szor fent a 4. emeleten az erkélyen faragott. Kutatásos technikát használta. Egy látó szobrász fog egy rönköt, meglátja benne a szobrot, fog egy láncfűrészt és lenagyolja. Miután a nagyját lebontotta, a fának, utána kezdi vésni. Lajos bácsinak nem volt erre lehetősége, ő a fejszéjét arra használta, hogy a fa kérgét hántsa le, hogy hamarabb száradjon az a rönk. És ott hagyta egy-két évig, hogy még száradjon, és utána kezdte el baltával bontogatni, és utána pici-pici kis vésőnyi kis faszilánkokat tudott kipattintani a fából. Ez volt a technikája. Azért van Y nyele minden vésőjének és minden szerszámának, mert a jobb kezén megmaradt csonkot belehelyezte az Y-ba, azzal adta a nyomást, és a bal kezén a roncsolódott mutató ujjával, mert a bal kezén is két érző ujja maradt, ezzel látott, a mutatóját ráhelyezte a véső hegyére, és irányította, és a csonkkal nyomta, tehát azzal helyezett rá erőt. Így tudott faragni.
És hát ami még nagyon érdekes, nem látóként kikérte magának, hogy a nem látók, a vakok tapogassák a szobrait, ezt te magad mondtad. Itt viszont nyugodtan bárki megfoghatja, simogathatja akár ezeket a szobrokat, ami nem egy szokványos dolog, egy kiállításon. Ezt miért kérte ő ki magának vajon?
Ez is egy rejtély. Amit tudok, és lehet, hogy itt van a megoldás, élete során nagyon sok látássérült nézte meg a munkáit, és úgy tudom, hogy soha senki semmilyen véleményt nem mert, vagy nem tudott mondani. Bosszankodott mindig azon a látássérültekre is, a látókra is, mert sajnálják, és nem merik elmondani, hogy értékes-e az, amit ő alkot, vagy nem értékes. Azt gondolom, hogy mivel nem kapott semmilyen visszajelzést a látássérültektől, a vakoktól, így valószínűleg mérges lehetett rájuk, de az eredeti ötlet, az eredeti idea, amiért nekiállt elkészíteni ezeket a formakísérleti alkotásokat, az volt, hogy képes-e vakon olyan értelmezhető, élvezhető formákat létrehozni, amit látók is tudnak egyáltalán értelmezni és élvezni. Nagyon úgy tűnik, hogy igen, élete végéig nem volt erről meggyőződve.
De most valahogy a helyére kerül, hisz lesz egy emlékszoba a szobraival, mind az összes szobrával.
Sőt, lesz egy országos intézmény, amelyik az ő nevét fogja viselni, ez az iskola, a kollégium és a sportcsarnok, amit építünk a magyar ajkú látássérült gyerekeknek. Azt gondoljuk, hogy példát vehetünk róla, látókul, meg látássérültekül is. Az a kitartás, az a dac. Minél nagyobb volt az ellenszél, annál jobban neki feküdt. És egyetlen egy tapotat sem volt hajlandó hátrálni soha. És ez nekünk példaértékű.